Köszönjük szépen a szolgálatokat, és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és elsősorban Anikót ezen az ünnepélyes napon. Szeretném, ha megnyitnátok a Szentírást, annál az ige szakasznál, amiről most a vers szólt, a János Evangélium a 3. fejezet történeténél, Nikodémus történeténél. És én nagyon figyeltem a verset, hogy vajon mennyit mondasz el a prédikációból? De azt gondolom, hogy azt a pillanatot, azt nagyon jól megragadta a vers írója, amiről majd itt az ige hirdetés elején fogok beszélni. Hát János Evangélium a 3. fejezet első versét szeretném csak elolvasni. És nyilván itt ez az egész ige hirdetés arról szól, hogy miért van szükség víz és lélek által szövetséget kötni a Jóistennel, amit ugye Anikóval már átbeszélgettünk, és Anikó a gyülekezet bizottsága előtt is vallást tett a hitéről. Múlt héten a gyülekezet előtt is, és ti is meghallgathattátok az ő hitének vallomását, ugye Géza, aki majd alámeríti Anikót, ő is így fogja kezdeni, hogy a te hitednek vallomására megkeresztellek téged. Ugye, Géza, ezt fogod mondani? Jó, köszönöm. Megnyugtatott. Szóval, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy értsük azt, hogy mit jelent az Istennel kapcsolatban lenni. És hogy mit kínál fel az Isten azoknak, akik elfogadják az ő szövetségét. Ugye látjuk majd, hogy Nikodémus nem értette. És ez egy nagyon izgalmas kérdés mindnyájunk számára. Ugye tudom azt, hogy sok ember, akik nem vallásos körökben mozog, hát olyan furcsa dolog, hogy most miért is van szükség erre a szertartásra, de gyakorlatilag minden embert szólít az Isten, és minden embert hív, és van, aki elindul, mint ahogy Nikodémus látjuk, hogy elindult, és ahogy a versben hallottuk, még maga sem tudta, hogy hova indul el, de mindenkit hív, és van, aki elindul, és aztán találkozik Jézussal. Így olvasom tehát az első versét János Evangélium a 3. fejezetének. Ha mindenkinek megvan. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ő jött Jézushoz éjjel, és itt nem olvasom tovább. Hát gondoljátok meg, időszámítás szerint 28 tavaszán járunk, Páska nagy ünnepe van, ugye Jézus Krisztusnak, a szolgálatának, nyilvános szolgálatának az első évében járunk, óriási tömeg van jelen Jeruzsálemben, tehát nem csak a városban, hanem a város körül is. Ezért nem túlzottan feltűnő az, hogy valaki kilép a kapun, és ő egy országgyűlési képviselő, ő a zsidó nagy tanács tagja, ő az ország egyik legbefolyásosabb embere, tehát nem akárki. És gondolom rangrejtve, talán a fejét beborítva kendővel, mint ahogy akkor volt szokás, kilépett a kapun, és hát kereste Jézus, tudott valami információt arról, hogy hol lehet. Valószínűleg az Olajfák hegyén találkozott Jézussal, és ment, hogy beszélgessen vele. Miért ment? Miért akarta ő megkeresni, amikor az egész zsidó nagy tanács egyébként elég komoly előítéletekkel állt Jézushoz, hiszen nem volt semmiféle végzettsége, nem volt hivatalos tanító, gyakorlatilag az ismeretlenség homályából lépett elő. Ugye, ha olvassuk a történetet előtte, akkor Jézus az előző napokban megállt a templomban, ahogy mondtam, ezrek és tízezrek voltak jelen ekkor ezen a Páska ünnepen, meg hát millió számra voltak jelen, de magában a templomban is több mint tízezer ember lehetett, és Jézus megállt egymaga, és nézett. És úgy, ahogy ti most elcsöndesedtetek, az emberek is kezdtek rá figyelni. És kezdték nézni, hogy most mi lesz. Mit fog mondani? És ő olyan hatalommal szólt, hogy hordják ki a pénzt innen, az Isten templomából, hogy ne tegyék az ő atya házát kereskedés házává. Olyan hatalommal szólt, hogy az emberek nem tudtak ellenállni neki. Egy ember volt, és a tömeg elindult kifelé, menekültek az emberek, fölborította az asztalokat, kidöntötte a pénzváltók persejeit, szóródott a pénz, és mindenki döbbenten állt, hogy ki ez? Nem is ismerjük, és idejön, és ilyen hatalma van, egyértelműen van hatalma. Na ez indította el Nikodémust arra, hogy azért beszélgessen Jézussal, és ő egy országgyűlési képviselő volt, gyakorló diplomata, politikus, tehát tudta, hogy mit kell ilyenkor mondani, ezer ilyen helyzetben volt, de mégis volt valami nyugtalanság benne, hogy hát hogyan fog ez a beszélgetés igazából alakulni. Azért érezte, hogy Jézus nem akárki. És ugye végre megtalálta a tanítványokat, ott a sötétben lehet képzelni, esetleg egy-két fákja égett ott a ligetben, ugye kinn aludtak a természetben a tanítványok is, Jézus is, és mondta Nikodémus, hogy Jézust keresi, a tanítványok vitték tovább, kísérték tovább, és egyszerre, hogy a versben is elhangzott, ott állt Jézus előtt. Mondta, hogy négy szemközt szeretne vele beszélni, tanítványok elillantak, és ő szemtől szemben állt a mesterrel. Izgalmas pillanat lehetett. Talán leültek egy szőnyegre, talán álltak, és végre Jézus arcába tekinthetett. Azért ez különleges dolog, nem? Tehát Jézussal személyes beszélgetés kezdődött. És bármilyen gyakorlott politikus volt, azért némi nyugtalanság elfogta, hogy valahogy ez a méltóság, amiben ő bízott, az úgy egy kicsit megingott. De hát azért összeszedte minden bátorságát, és a tekintélyére hivatkozva a következőt mondta. Itt olvassuk. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, csak ha az Isten van benne. Tehát mi a Sanhedrin? Mi a nagy tanács? Mi az előjárók, a tekintélyesek? A nép eleje, akire mindenki felnéz, kegyeskedünk elismerésben részesíteni a te munkálkodásodat. Hát ő úgy gondolta, hogy ez egy jó kezdés. Azért megtisztelte a mestert, eleve itt van, eljött, éjszaka ugyan, de itt van. És a legnagyobb meglepetésére Jézus egészen másképp válaszol. Nikodémus, mintha áram ütötte volna meg, körülbelül, amikor ezt hallotta. Jézus felelt neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Hát nem erre számított Nikodémus. Mert itt Jézus nagyon-nagyon semmibe vette a nagy tanács tekintélyét, meg a véleményüket, és egyenesen rámutatott ennek a főembernek a hibájára és hiányosságára. Egy nagyon személyeskedő mondatot mondott. És Nikodémus minden tekintélye a porba hullott, és ott állt ő a bűnös ember Isten előtt, mintha az ítélet előtt állt volna. És nagyon kényelmetlenül érezte magát, és nem erre számított, teljesen zavarba jött, és hirtelen visszavágott, mint ahogy mi is visszaszoktunk vágni, nem? Hogyha valaki úgy nagyon az elevenünkre tapint, akkor azért nem hagyjuk, tehát valamit mondunk. És a következőt mondta Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhet-e? Nem, ne beszéljünk már butaságokat. Ugye, kicsi gúny is volt benne. És egyből érezte, hogy hát ez se volt egy diplomatikus válasz. Egyből leleplezte a maga sértődékenységét, kicsit vissza is szúrt. Nagyon nem ezt akarta, és érezte, hogy hát lehet, hogy itt most elrontott minden. Tudjátok, milyen az, amikor nagyon készülünk valamire, hogy jó képet mutassunk, hogy igazán azt lássák az emberek, hogy mi ilyen jó emberek vagyunk, és ez egész lelepleződik, és kiderül, hogy nem vagyunk jó emberek, és félünk attól, hogy hogy itt most a másik megharagszik rám, mi lesz ebből? És ilyenkor szokott lelkiismeret furdalásunk lenni, nem? Tehát egyik végletből a másikba esünk. Hogy haragszunk, aztán magunkra haragszunk, tehát teljes káosz van. De Jézust nem borította ki Nikodémus. Nem is csodálkozott azon, hogy így válaszol egy ember. És a lehető legnagyobb nyugalommal a következőket mondta. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod. De nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől születik. Jézus megerősíti azt, amit eddig is mondott. Nem csak megerősíti, összesen háromszor elmondja. Mert hogy ez az, ami a feltétele a vele való kapcsolatnak. Ugye erről beszéltem, hogy hívja az Isten az embert, és van egy feltétele a vele való kapcsolatnak. Itt nem Nikodémus irányít. Itt nem az ember irányít. És Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, sajnos az egész életed, ahogy éltél, minden jóságod, ez nem sokat ér, semmit nem ér. Hát ez elég borzasztó, nem? Most ha valaki ilyet mond nekünk. Hát ő ki tudja, hány iskolát járt, meg milyen jó cselekedetei voltak, meg mennyire adakozó volt, meg nem. És akkor ez semmi, az egész semmi. Mert ugye azt mondja, hogy ami testtől született, test az. Vagyis az egész életünket olyan szinten átszövi az önzés, hogy hiába próbálunk jót tenni, meg látszólag jót teszünk, hogy katasztrofálisan csőd az egész. És Nikodémusnak ez, hát ez eléggé fájhatott, amit mondott, de mondott Jézus valami mást is. Ugye a lélekről elkezdett beszélni. A lélek munkájáról elkezdett beszélni. És hát ez a másik csőd, hogy Nikodémus erről semmit nem tudott. És kicsúszott a száján véletlenül egy mondat, hogy hát mi módon lehetnek ezek? És így el tudom képzelni a szituációt, hogy beszélgetnek, és Jézus szeme egy hirtelen megvillan, és így belefúródik Nikodémus szemébe, te Izrael tanítója vagy, és ezeket az alapvető dolgokat nem tudod? Hát gondoljátok meg, tekintélynek annyi. Ez a nagy ember hogy a porba hullott? Mekkora drámai változás, nem? Kész. Ez a vége a történetnek. És a legtöbb farizeus és pap és jó vallásos ember azt mondta volna, hogy na jó, na itt a vége, jó, te többet ne sértegessél. Hát nem elég, hogy ide jövök, és semmibe veszed a tekintélyemet, de még azt is mondod, hogy semmit nem ér az életem, és még ráadásul ennyire megszégyenítesz, hogy azt mondod, hogy még nem tudom a legalapvetőbb dolgokat. Na jó, csókolom, hát akkor ennyi volt, köszönöm. Amúgy is azért jöttem éjszaka, mert ha úgy gondolom, hogy erről senki ne tudjon, és nem akarom veled tovább folytatni a kapcsolatot, akkor ezt nyugodtan megtehetem, ugye? És a legtöbb ember itt fölállt volna, vette volna a képzeletbe kalapját, és azt mondja, hogy távozom. És Nikodémus nem ezt tette. És itt van a nagyon izgalmas dolog. Itt kezdődik a történet. Vajon miért nem ment el ennyi megaláztatás, megszégyenítés után ez a nagy ember? Miért nem ment el? Miért nem hagyta ott faképni Jézust? Mert hogy gyakorlatilag itt dől el az Istennel való kapcsolatunk. Mert lehetetlen nem meghalni. lehetetlen nem meghalni. A keresztség jelképe az pontosan ez, hogy először is alámerít bennünket az Isten. És ez azt jelképezi, hogy eltűnünk a hullámsírban. Nem látszunk, nem leszünk többé. És az Isten kénytelen leleplezni azt, ami bennünk van. És ezt a legtöbb ember nem bírja ki. A büszkesége nem bírja ki. És nem bír tovább az Istennel együtt lenni. És éppen ezért nem tudja meg azt, amit Nikodémus megtudott, mert ott maradt, mert megalázta magát. Szeretnék egy videót bejátszani. Megrázó a videó. Megrázó. Ugyanis arról szól, volt egy gyülekezeti tagunk egy másik gyülekezetbe, hogy ő az életében hogy tapasztalta ezt meg. Ez a felvétel 4 éve lett felvéve, 4 éve hangzott el, pont szeptemberben, egy szeptemberi hálaadó ünnepélyem. És egy drámai dolog az, hogy, és ez független attól, hogy valaki vallásos vagy gyülekezetbe jár, hogy át tudunk esni ezen a korláton. Hogy a keresztség ezt jelképezi, hogy ahhoz, hogy az ember újjászülethessen, ugye, amiről Jézus beszél, meg kell történnie annak, hogy segít az Isten meghalni az önzésünknek. És azt kibírjuk, akkor folytatódik a kapcsolat. És akkor majd meghallgatjuk, hogy Jézus mit mond azoknak, akik hajlandóak megalázni magukat, és tovább hallgatni, miután kiderült, hogy semmit nem érnek. Hallgassuk meg, Bátori Attilának hívták őt, ahogy látjátok, 2020. szeptember 12-én állt ki egy hálaadó ünnepélyen, és mondta el a következőket. Jó, addig elmondom, hogy ő egy ilyen nagyon nagy beteg volt. Sajnálom, hogy nem indul el. Aha. Jó. Ő egy nagyon-nagyon nagy beteg volt. És egyébként meg, hát én jól ismertem személyesen, szóval egy elég komoly munkája volt, és egy, úgymond ő is egy tekintélyes ember volt, és ez a betegség, ez megváltoztatta az életét. Hát, reméljük, hogy sikerül. Én hiszem, hogy sikerülni fog. Jó, Vili, hogyha megtalálod, akkor jelezd, és szeretném. Igen? Az. Most fog indulni. És elnézést a technikai hibáért. Jó, hallani is?
Én is tanulatos vagyok. Itt lehetünk közöttetekben. És köszönöm Jóistennek, hogy a gyógyíthatatlan betegségem bármelyik. Mindig itt lehetek, jól érzem magam. Fizikailag nem, de lelkileg nem boldogulok. És nagyon nem számomra, hogy Jóisten tud felhasználni ajándékként, hogy tényleg nem kell megszólaljak az életmódom, ha is. Jelenleg az elmúlt 3 évben, ahogy éppen elfogadott a Jóistent is, és örülök, hogy beteg vagyok, mert így annyira elfogadtam a Jóistent, mindig azt voltam őszintén, hogy kértem a Jóistent, hogy legyen meg a te akaratod, de lelkem én mindig azt szeretem volna, amit én akartam, és most ezzel a betegséggel rájöttem arra, hogy hiába vagyok erős, hiába vagyok bátor, nevem is az, és nagyon szeretem a kihívásokat, de bizony ez a betegség az nem letöntött a lábamról, és viszont most meg azt hiszem, hogy a Jóisten fölkarolt, normális egészséges életet élni, bár a testem nem akarja végre hajtani, de mégis már jó, hogy a lelkem, de megtaláltam, hogy volna a békőséget, és azért ez 3 évbe került, és köszönöm nektek is a sok hívnak, és köszönöm, hogy itt lentek.
Érthető volt, hogy mit mondott? Hogy ő egy nagy akaratú ember volt. És az Jóistennek 20 évébe került az, hogy formálja. Elmondja 2020. szeptember 12-én, 2020. október 31-én meghalt. Én búcsúztattam. 4 éve. Óriási munkája az Istennek, hogy elvezessen oda bennünket, hogy meghalljunk, hogy végre megtörténjen. És ugye természetes, és teljesen igaza van egyébként Nikodémusnak, aki azt mondja, hogy mi módon lehetnek ezek, mert emberileg tényleg nem lehetnek ezek. Hát ki az, aki meg tudja változtatni a saját szokásait, a beidegződéseit? A gyerekkori sérüléseiből ki tud meggyógyulni? Ugye erről is beszélgettünk, Anikó. Egyszerűen ezek úgy tűnik, hogy változtathatatlan dolgok. És amikor emlékeztek, hogy Valika az Isten teremtő hatalmáról, meg a természetről beszélt. Amikor erről beszélt, arra gondoltam, hogy igen, az Isten teremtő hatalma nem csak fizikailag van, nem csak a gyönyörű növények, meg a természet megalkotásában hatalmas az Isten, hanem ő a szívünket akarja újjá teremteni. A feltámadás az újjá teremtés. Azt akarja, hogy feltámadjunk, és ezek után mondja el Jézus a következőket. A földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok nektek? És senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa, elveszítse a világot, hanem hogy megtartsa a világot általa. Jézus arról beszél, hogy nézd, ezek még csak a földi dolgok, ez még csak a kezdet, amit akarok neked mondani. Még ott vannak a proféciák és a történelem eseményei, még sok mindent fogok mondani. De először ezt hallgass meg és értsd meg. Azt mondom neked, Anikó, mondja az Isten, hogy össze kell töretned, meg kell halnod, az önző énednek el kell tűnnie, mint egy a víz alatt. De nézd rám, azt mondja az Isten, én is meghaltam. Mint a kígyót a pusztában. Ugye Mózesnek egy kígyót kellett feltűzni egy póznára, és akiket megmart a kígyó, mert lázadtak egyébként az Isten ellen, akiket megmart a kígyó, és csak föltekintettek, meggyógyultak. Ez nem emberi munka. Semmit nem kellett tenni. Gyakorlatilag te sem magad fogod magad megkeresztelni, igaz? Hanem Géza, aki az Istent jelképezi ebben a helyzetben, ő merít alá, tehát ő végzi magát a meghalás folyamatát, és ő irányítja, és ő az, aki megtart téged, és kiemel. És gyakorlatilag, ha egy mondatban össze lehetne foglalni az egész kereszténység lényegét, akkor az az, hogy az Isten cselekszi bennünk. Mindent az Isten cselekszik. Ugye itt, amikor azt mondja a 13. versben, hogy senki nem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállt alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Hát ugye ő ekkor a földön volt, de ez egy nagyon rövid idő, 33 év volt, de alapvetően az végzi, ami újjá születésünket, újjá teremtésünket, aki a mennyben van. És a legtöbb ember számára az Isten nem valóság. Túl messze van a menny, meg nem látja. De itt pont az a lényeg, hogy gyakorlatilag te, a te szívedbe beköltözik az Isten. És amikor téged alámerít és kiemel, akkor már nem te jössz ki a vízből egyedül, hanem az Isten ott van veled. Megszületik benned az Isten, ahogy bennünk is megszületett. És ugye ez volt Nikodémusnak a kérdése és a fő gondolata, és ez tartotta őt ott többek között Jézusnál, hogy nem ment el megsértődve, hogy ki ez a Jézus? Ki ez az Isten, aki ezt az újjászületést véghez akarja vinni? És erre mondja ugye Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten végtelenül jó. Ahogy a víz téged körbevesz, mint ahogy a víz a Szentlélek jelképe, úgy fog az Isten végtelenül körbevenni téged, egész életedbe. És ez nem azt jelenti, hogy most alámerítenek, és kiemelkedsz, és innentől kezdve mindent jól fogsz csinálni, csak azt jelenti, hogy megérteti veled az Isten, és egy örök emlékeztetül hagyja neked ezt a mai napot, és ezt a cselekményt, hogy ezt újra és újra meg kell vele élned. De segít, és ott van, és körbevesz. És ugye, amikor azt mondja, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa, hanem hogy megtartsa, akkor az azt jelenti, hogy az életed rossz napjaiban, a bűnös pillanataidban is megtart, hordoz téged. És kiemel. Egy folyamatot indítunk gyakorlatilag el, az örök életed itt kezdődik. És ugye, akinek hihetetlen ez, hogy újjászületés, igazából azt lehet mondani, hogy nekünk igen, a mi világunk egy véges és tökéletlen világ, de az Istennél nincsen félmunka. Az Isten tökéletes az alkot. És a világegyetem ura és a legbölcsebb és legszeretetteljesebb lény nem fog félmunkát végezni. Ő teljesen megtisztít. És nem csak most, és nem csak lelkileg, hanem majd fizikailag. Ezért vagyunk mi adventisták. Jézus második eljövetelének is ez a lényege, hogy ő egyszer mindent újjá tesz. Ugye ezt mondja, íme mindent újjá teszek. Nincs messze az a nap. Az nagyon közel van. Amikor meg fogjuk látni fizikai valóságában is Jézust. Mi is találkozhatunk Jézussal fizikailag is. Te is vágysz rá, tudom, hogy egyszer Jézussal élő személyes kapcsolatban legyél, mint ahogy Nikodémus. És ott van a szívedben az a mélységes szeretet, az a vonzódás, az a kötődés, amit most itt megpecsételsz az Istennel. Hogy te nem akarsz Jézus nélkül többet élni. Így van? Így van. Így van. És Nikodémusban is így volt. Folytatódott az élete, sok minden történt vele. Látszólag ilyen rejtőzködő tanítvány volt, ugye? Éjjel ment Jézushoz, de a végén felvállalta Jézust. A végén teljes mértékben nyilvánvalóvá tette mindenki előtt, hogy ő Jézus tanítványa. És ahogy Attila is elmondta itt, hogy ennek az a következménye, hogy az ember másokat hív. Mert az az öröm, ami benne van, az egy túláradó öröm, és egyszerűen nem lehet ezt nem megosztani másokkal. Ezért van egyház, ezért vagyunk mi a közösség. Mert bármilyen csetlő-botló emberek vagyunk, de a szívünkben ott van a szeretet magja, és ott van az a vágy, hogy ne egyedül legyünk az Isten országában. És az Istennek az az ígérete, hogy vagy átváltoztat fizikailag is, amikor eljön, vagy pedig kiemel a hullámsírból. És ott lesz egy nép, egy újjászületett nép, aki egy örök életen át Jézus Krisztussal lesz közösségben. Óriási dolog. Óriási szabadítás. És az, akinek a szívében megvan, és tudom, hogy megvan neked a szívedben ez az öröm, az távolról tudja, kicsit felülről tudja nézni. Nem lesajnálóan a dolgokat, de úgy, mint aki tudja, hogy ez egy időleges világ, a nehézségek is időlegesek, a problémák is, és ennek a világnak a világi örömei is, de egyszer majd eljön a mulandó utána változhatatlan. És neked ez az öröm és ez a reménység a mai naptól fogva már teljes joggal az örömöd és reménységed. Én azt kívánom neked is. Azt gondolom az egész közösség és a gyülekezet nevében ezt kívánjuk, hogy legyél nagyon boldog a Jóistennel. Egyetlen dologra figyelj, hogy soha ne hagyd el őt. Ő nem fog elhagyni téged, ő szeret. És én azt kívánom, hogy majd együtt ott a mennyben, már ne csak te legyél fehér ruhában, hanem mi mindannyian, ott legyünk és dicsőítjük az Istent, és visszaemlékezzünk erre a napra, hogy emlékszel arra, Anikó, amikor ott voltunk a keresztségeden. Nem is gondoltuk volna, hogy ennek milyen hatalmas következményei lesznek jó értelemben, hogy te az Istennel szövetséget kötsz. Hát a Jóisten áldjon meg téged, és tegye a te életedet gyümölcsözővé. Amen.
Kedves gyülekezet, most egy éneket énekelünk, a Tüzed Uram Jézus címmel. Csak a kórus énekli, elnézést kérek, de aki ismeri, az nyugodtan énekelje a kórussal. Köszönöm.
most pedig a keresztség fog következni. Először én megyek be, és akkor utána pedig, amikor Dénes Bélet is jön. Szeretnék elmondani, hogy mondta a Rüli, hogy a szél fújja, hová akar, és nem tudjuk annak a útját, hogy hogyan is munkálkodik. És mi se ismerjük ezt az útet, ahogy téged a lélek vezetett, csak az utolsó néhány évet, és nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért, hogy ebben így együtt lehettünk, és láthattuk, hogy valóban a lélek munkálkodik. Amikor vagy valóban ő az, aki terhelyet érzi életét, és hozzá ide közelebb saját magához. Mindig egész életedben őt keresett, és hiszem ezután is őt fogod keresni, csak mint szövetséges. Ez egy nagyon fontos dolog, én is így látom, hogy ismerősen mondta a keresztség. Ez egy olyan vallástétel, amikor a mennyei világnak jelentjük ki, hogy mi az Istenhez tartozunk. Tehát amikor te alá merülsz, akkor valami megrendül a világban, a mennyei világban. Egyrészt megrendül Sátán országa, mert elveszítette a lelket, és ő jön össze minden, hogy nyert egy lelket. És ezzel azt mondod, hogy Krisztus az én megváltom. Ki nyilvánítod. És amikor kijössz a vízből, akkor pedig az Atya kinyilvánítja, hogy te vagy az ő szeretett gyermeke, akiben gyönyörködünk. Úgyhogy ezzel a hittel, ezzel a reménységgel keresztelkedj. Vagyis amikor a te hited vallomására megkeresztelek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mert a hegyek elváltoznak, és a halmok megrendülnek, de az én hirdalmasságunk tőled el nem távozik, hogy békességem szövetsége meg nem rendül. Így szólt önnél, Uram.